A világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora.
Kisel László csillagász van velünk, a Hunren Csillagászat és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm szépen, hogy eljöttél. De hát értelemszerűen a csillagászatról, egészen pontosan a űriparról fogunk beszélgetni azt követően, ugye, hogy megtörtént a második magyar űrutazás, hát egy kis pénzért, de gondolom megérte. De amikor az ember utána próbál menni ennek az egész űripar történetnek, akkor valami olyan bőséggel találkozik, hogy erre nem is gondol. Tehát most nem csak arra gondolok, hogy itt már fölmerült különféle bolygóknak a bányászati felhasználás.
Sokkal földhöz ragadtabb példákkal is tele van a padlás.
Igazából akkor a földhöz
nagyon kevesen. Hát nem, hát kevesen tudják azt fölfogni, hogy mennyire ráépült már a modern ember élete az űrtechnológiákra, az űrből érkező infrastruktúrákra. Tényleg csak, ha csak a GPS-re, vagy a műholdas földmegfigyelésnek az egyéb aspektusaira gondolunk, időjárására, és honnan tudjuk, hogy jön a vihar, a felhő, a szél, a nem tudom mi. De a távközlésben is ugye, az egy érdekes kérdés például, hogy a 5G most jelenleg a kurrens technológia mobiltelefóniában, a 6G még koalícióban is szerveződött itt Magyarországon, és hogy az űrből szolgáltatott szélessávú internet az vajon, mondjuk így azt, hogy a 6G, vagy majd a következő G, akármi is lesz majd a mobiltelefóniának a frekvencia emeléssel sávszélesség bővítési szándéka, de hogy azt vajon le tudja az űr váltani, és akkor nem kellene tornyokat építeni. Ez egy mind olyan dolog, ami az űrbéli aktivitásunk nélkül nem történne meg. Egyszer adtam egy ilyen számot, hogy egy hétköznapi, mondjuk városi ember egy nap reggeltől estig körülbelül olyan 70-75 műholdnak valamilyen formájú fölhasználójaként jelenik meg, csak ő se tudja ezt. Ez olyan dolog, mint hogy általában reggelent a tükörben nézünk, és akkor, ha van okunk, akkor letakarítjuk a tükröt, és nem abban a tudatban indítjuk a napunkat, hogy mi általában prózába beszélünk. Ez egy magától értetődő dolog, de nem nevezzük így. Az, hogy a modern technikai civilizációnk az űrbéli infrastruktúrákra alapul, ez ma már evidencia, és annyira evidencia, hogy el is felejtsük.
Hát igazából, amikor azt a listát végignéztem, akkor nem csak a űrbányászat szerepel itt, hanem az űrturizmus, mint egy ilyen elérhető. Hát egyébként látjuk most a celebek röptetésén ennek a előjeleit.
És a árnyoldalait is. Amikor a részvevőnek szekunder szégyenérzete támad utólag, és azt mondja, hogy bárcsak nem mentem volna. Tehát most még az űrturizmus szerintem egy nagyon távoli dolog, és én nem hiszem azt, hogy valaha is az űrturizmus lesz majd az űriparnak a vezető területe. Ugye ma itt a Földön a turizmus nagyon komoly GDP forrás. Egy csomó ország abból él, hogy a látogatók oda mennek és költik a pénzt. A világűrbe jelenleg ilyenre nem nagyon látok még lehetőséget, és nagyon egyszerű fizikai oka van az egésznek. Mi itt a Földön lent ülünk a Föld felszínén, beszélgetünk, ha odébb megy, akarunk menni, akkor felszállunk valami járműre, az visz minket, mondjuk 100 km per órás sebességgel, az a benzint elégetjük hozzá, tesszük tönkre vele a klímánkat, de nem baj, ez úgy relatíve fölfogható. A Föld körüli pályára álláshoz 8000 méter per szekundum, 8 km per szekundumra kell bárkit fölgyorsítani. Az 3,6-tal kell beszorozni, a 8000-et az olyan 26000 km per óra. Az körülbelül 260-szor nagyobb sebesség, mint amikor a 100 km per órás autóba beülünk. Ami azt jelenti, egy kis fizikát hadd engedjek meg, mozgás energia képlete 1-2 tömegszer sebesség négyzet, ha 250-szer nagyobb sebesség, az 62500-szor nagyobb energiát igényel, mint az a benzinégető autó, ami visz minket 100 km per órával. iszonyatos nagy energiára van szükség ahhoz, hogy akár csak 1 kilogrammot, mint hasznos terhet föld körüli pályára juttassunk, mert nagyon mély a földnek a potenciál kútja. Nem tudom, most pontosan kit parafrazáltam költőt, de minden esetre...
Hát mondjuk Thomas Mann.
Ebből kimászni nagy energiabefektetés, és ezt teszi rohadt drágává az egészet. Én egy 100 kilós hasznos teher vagyok, hát nem, 80 kiló hasznos teher, meg 20 kiló túlsúly, vagy elhízottság, de ezt földköli pályára juttatni most milliós dollárba mérve is milliós kiadás. Mert ilyen nagy az energiaigénye, és a jelenlegi rakétatechnika, ez a mindenféle hülye kémiai reakcióval, nagy sebességre, több fokozattal gyorsító rakétatechnika ennyire drága. Szóval ez egy ilyen egyszerű történet, hogy most még nem olcsó följutni földköli pályára, mert a jelenlegi technikában, ugye Elon Musknak a SpaceX cégében nagyon sok innováció van, de ez a rakéta első fokozat újrahasznosítása, amikor nagyon szépen visszajönnek, és akkor akár sokszor tudnak repülni, ez egy nagy költségcsökkentő tényező, de az, hogy valami mondjuk 1 millió dollár helyett 100 000 dollárba kerül, az még a hétköznapi populációnak még mindig elérhetetlen árszint, és ha majd leviszi mondjuk a 1 kg-nak a földköli pályára juttatását mondjuk 10 dollárra, akkor én nekem a mázsás testem lesz 1 000 dollár, na azon már elgondolkoznék, még a 10 000 dolláron is elgondolkoznék, bár a asszonynak ezt akkor nem mondanám meg. Szóval nagyon nagy a fizikai nagyon nagy a mondjuk energia befektetési igény, hogy ez turizmusként olcsó legyen. És ezért, ha nem lesz tömegturizmus, akkor nem lesz igazán ez nagy gazdasági haszonhord. De azt is még azért tegyük hozzá, hogy az űrbéli tevékenység, ami itt az alacsony földköli pályán történik szinte minden, ami a gazdaságunk számára jelenleg hasznot termel, rengeteg hasznot termel. Egyébként, ugye talán McKinsey-nek van egy ilyen projekciója, tehát előrevetített fejlődési vonal az űriparnak, az űrtevékenység éves forgalmára, hogy 2030-ra érje el éves szinten az 1 000 milliárd dollárt, a 2035-re meg az 1800 milliárd dollárt, ilyen évente 7-8%-os növekedés. Tehát ez a területe a gazdaságnak, az űrbe helyezett eszközöknek a új szolgáltatások biztosítása, új infrastruktúrák létrehozása, ez egy mondjuk így azt, hogy a gazdaság többi ágához képest drámai sebességgel bővülő terület. Nem véletlen, hogy annyi ország próbál befektetni ebbe a területbe. És akkor még egy apróság, és akkor elhallgatok egy kicsit, hogy lélegzetet vehessen mindenki, hogy az, ami nagyon érdekes, hogy mennyire szűk ez az űr, amit még egyelőre itt hasznosítunk. 500 km magasság, alacsony földköli pálya, hogy ott megy, 470-80-on megy a nemzetközi űrállomás, a Hubble űrtávcső kicsit magasabban, 550 km-es magasságba. Az egész földünk az 13 ezer kilométer átmérőjű. Annak az 1%-a 130 km, tehát 4% a föld átmérőhöz képest. Ez az almánál az almahéj vastagsága. Mi valójában az űr nevezett tevékenységünkkel olyasmiek vagyunk, mint amikor a kukac kimászik az almából, és az almahéj tetején mászkál össze-vissza, és akkor felfedezi, hogy jé, ő egy kétdimenziósnak is tekinthető alma gömb felületen él, és ott mozog és csinál valamiket, és rájön, hogyha máshol bemegy az almahéj alá, akkor most még finomabb falatok lesznek. Szóval az valódi űr az sokkal nagyobb, és a valódi hosszú távú kirajzás, más bolygók, akár még csak a Holdra eljutás is, az egy nagyon-nagyon kemény dió lesz.
De ráadásul most azt lehet olvasni, hogy a legújabb felfedezések szerint, nem tudom, hogy ez persze mennyire vitatott, vagy nem vitatott, tudósok körében az űr nem csak nagy, de ebben a nagy űrben elég magányosak vagyunk mi itt a tejútrendszerrel, mert mintha egy nagy üresség közepén lennék, legalábbis ezt mondják mostanában.
Volt most egy ilyen, igen.
Több millió, sok-sok millió fényévi távolságra vagyunk bármitől.
Hát van a mi galaxisunk, az benne van egy galaxis csoportban, ugye ezt a lokális csoportnak kiják, ezt Edwin Hubble fedezte fel egyébként. Az a Hubble, aki egyáltalán felfedezte az extra galaxisoknak a világát. Épp 100 éves a történet, ugye, amikor Andromeda ködnek meghatározta a távolságát, és azt mondta, hogy ez millió fényévnél is messzebb van. Szóval a mintájútrendszerünk az része egy nagyobb rendszernek, ez a lokális csoport. Maga a lokális csoport egy nagyobb galaxis halmaznak a peremvidékén van. Mondjuk, ha a lokális csoport gyömrő, akkor Budapest az a Virgó halmaz, tőlünk 50 millió fényévre, és a közeli térrészben vannak galaxis halmazok, és úgy tűnik, hogy az egészet körbevesz egy ilyen viszonylag nagyobb űr. Ezt nagyon csúnya szóval cosmic voidnak hívja az angol szakirodalom, és nem nagyon van magyar jó fordítás, a kozmikus üresség, de ez egy olyan méretskálán történik, amin belül az itt vannak még galaxisok milliói. Tehát a mi tájútrendszerünkben is van vagy 200 milliárd csillag, és az még forintban is sok, nem hogy csillagban. Tehát igazából ez egy nagyon relatív dolog, hogy mi egy űrbe vagyunk. A világűr önmagában, már a mi naprendszerünk is őrületesen nagy. Egy tényleg nagyon gyorsan végszaladok egy összehasonlító példán. Legyen a fejem akkora, mint a Föld. A Hold akkor ebben a méretarányban akkora, mint az öklöm, csak éppen 12 méter távolságba kering körülöttem, 29,5 napos alatt keringési periódusa. Tehát egy fej meg egy ököl, az a Föld-Hold rendszer 12 méter távolságban. Ebben a nagyításban vagy kicsinyítésben a nap innen 5 kilométerre egy 10 emeletes ház, és a Plutó, mondjuk, hogy az egy törpe bolygó már, de mindegy, sokáig bolygó volt, a Plutó az valahol Kisvárdán túl Szabolcsba található. Tehát egész Magyarországot lefedi a naprendszerünk úgy, hogy mondjuk berakunk Kecskemétre egy 10 emeletes házat, tőle 5 kilométerre lerakunk mondjuk egy fejet meg egy öklöt, az lesz a Föld, volt még útközben egy Merkur meg egy Vénusz, két másik földméretű valami, aztán a Jupiter az akkora, mint ha én egy nagy zsírdisznó lennék, egy ilyen gömb alakú szférikus kislászló, az valahol 25 kilométerre a 10 emeletes háztól, tehát egész Magyarországon összesen lenne egy 10 emeletes ház, 3-4 fej, 3-4 ilyen ember méretű gömböc, és ez az egész. És képzeljük, hogy Magyarország ennyire üres. Ez a naprendszer. A naprendszer maga is ennyire üres. Most éppen megérkezett egy interstelláris látogató, a harmadik, a 3 Iper Atlasz nevű dolog, most éppen közeledik még a naphoz, és a Mars pályán is közelebb fog majd elhaladni a napunkhoz, ami mutatja azt, hogy nem csak a naprendszerben vannak égitestek, hanem és a szegény ember exo égitestje az a ide látogató interstelláris vendég, és ez immáron a harmadik a csillagászat történetében, ami mutatja azt, hogy izgalmas időket élünk, még a csillagászat oldalán is.
Na most, ha csak az alma héját karistolgatjuk az űriparunkkal, és egyáltalán az űrben való tevékenységünkkel, akkor jelenlegi tudásunk alapján megmondható-e, hogy ebben az űrületes nagy halmazban, amiben élünk, és ezek között az izlatlan távolságok között, az ember mennyire, milyen távolságra lesz képes elhatolni egyáltalán?
Erre most van egy teljesen konkrét válaszunk, ugye a jelenleg 2025-ben az emberiség által legtávolabbra juttatott és még működő eszköz, az a Voyager 1 és a Voyager 2 űrszondák. Ezek mind a ketten 78-ba indultak. A Voyager 2 az egy igazi hős, az elrepült a Jupiternél, elrepült a Szaturnusznál, 86-ban az Uránusznál, 89-ben a Neptunusznál, és aztán egy utolsó pályamódosítása elindult a bolygók pályasíkjához képest egy ilyen nagy hajlás szögbe lefelé, ha jó irányba nézzük, és most van 48 évvel később egy fénynap távolságra. Tehát ha én rádióval akarok a Voyager 2-vel beszélgetni, előfordul még, akkor arra az két nap a válasz. Egy nap, amíg odaér a kérdésem, ő valamit kitalál, a fedélzeti rendkívül primitív, de még mindig működő számítógép, és akkor visszaküldi nekem, és akkor még egy nap, mire én ezt meghallom. A legközelebbi csillag, a Proxima Centauri, az 4,1 fényévre van, azt úgy hívják mi felénk, hogy 1600 fénynap. Ha 48 év alatt eljutottunk egy fénynapra, akkor az 1600 fénynapot, hogy az ember fejbe gyorsan számogat valamit, az körülbelül 70 ezer év. Tehát a mai technikánkkal a csillagközi tér áthatolhatatlan nagy szakadék. Nem véletlen egyébként az is, hogy a magyar kormány által elfogadott űrstratégiában is kimondottan ez szerepel célként, hogy az űrkutatás az a naprendszernek a kutatása. Én csillagászként ezzel vitatkoztam volna, ha tehettem volna, de nem volt rá lehetőségem. Nem baj, ettől függetlenül mindenki szépen él és dolgozik és fejlődik, ahogy tud. Szóval nekünk a kozmikus hazánk még szerintem évszázadokig itt ez a bolygórendszer lesz itt a nap körüli naprendszer, és azon belül is elsősorban Föld, Hold, Mars, a Jupiternek esetleg az Európa holdja, meg még ott érdekes lehet a Ganimédesz és a Kallisztó is, tudományos, és esetleg nem csak tudományos szempontból, a kis bolygók, a parányi égi testeknek a főve a Mars és a Jupiter pálya között. Ugye most van egy nagyon érdekes amerikai űrmisszió, a Psziché, egészségemre, szonda, ami a Psziché, megint csak egészségemre nevű kis bolygóhoz, ami nagy mértékben fémből áll. Nem a Nemere Istváni aranybolygó, még nem tudjuk, hogy micsoda, most fog odaérni majd 2 év múlva. Az elég messze kering innen a naptól, tehát közelebb van a Jupiterhez, mint a Marshoz a pályája, de táv érzékelési adatokból tudjuk azt, hogy nem egy ilyen unalmas kőszikla, mint a legtöbb kis bolygó, amit kering a bolygó körtérbe, hanem az átlag sűrűség alapján nagy százalékban fémekből kell, hogy álljon, és hogy pontosan milyen fémekből áll. Na ez egy érdekes kérdés, ezt meg fogjuk tudni mondjuk 5 éven belül, és akkor majd lehet, hogy élesíteni lehet a valóságba is azokat a luxemburgi jogi szabály keretrendszereket, amelyek például az űrbányászatra alkalmas cégeket már alapíthatóvá tesznek a luxemburgi jogi körzetben.
De ugye ez nem azt jelenti, hogy elmegyünk oda, erre a fémbolygóra, kibányásszuk a fémbolygót, fölpakoljuk űrhajókra és visszahozzuk a Földre, ennek sok értelme?
Sok értelme nem látszik valóban, bár hogyha mondjuk azt találnák, hogy a mikroelektronika, mit tenni, gallium arzenid, vagy mit tenni, valami nagyon jó kis, vagy antimon, most éppen volt egy jó cikket olvastam a valamelyik pénzügyi híroldalon, hogy az antimonnak az alkalmazását, ugye azt főleg a hadiipar, meg az űripar is szereti, ugye a tűzálló ruhák antimonnal szokták kezelni, és jelenleg az antimonnak a legnagyobb forrása, micsoda meglepetés, Kína. És most Amerikában több cég is elkezdett befektetni, Kanadában, tehát Észak-Amerikában befektetni, újraéleszteni antimon bányákat, mert hogy hát az amerikai hadseregnek is kellenek, meg hát az űrruháknak is kellenek ilyen hővédő anyag kezelés az alapanyagok. Na most mit tudom én, ha a Psziché, most mondok egy nagy hülyeséget, 3 köbkilométer antimon tartalmaz, ami mit a földi készleteknek az 1000-szerese, csak most mondok hülyes számokat, akkor még azt is el tudom képzelni, hogy érdemes lenne ide vontatni valami közelebbi pályára. Hát ez sem a mi életünkben fog megvalósulni, tehát ez a terület, az űrbányászat. Én azt gondolom, hogy hosszú távon nagyon érdekes potenciálokkal bír, de most még a abszolút megalapozó alapkutatás, tudományos kutatás fázisába jár a történet.
Amikor a Voyager-eket említette, akkor arra gondoltam, hogy oké, de ezek a mi szempontunkból halott eszközök, tehát nincs rajtok ember. Az emberes utazásoknak van-e korlátjuk?
Hát persze, hát gyakorlatilag a kukacunk, amit mászkál az alma héján, az belül van az almának a mágneses burkán, ami egy mondjuk így azt, hogy a legtávolabbra elmegy mondjuk 3-4, hát gyakorlatilag 10-20 almányit is, tehát van egy egész nagy magnetoszféra a Földünknek, csak ilyen hülye csepp alakja van a napszél általi elnyomásnak, egész majdnem a holdig elér a farka a földi magnetoszférának. De a lényeg az, hogy a Föld, mint kozmikus élőhely, nem csak a felszínen élőbb, mint a többi bolygó, hanem még a pár száz kilométeres pályán is még belül vagyunk a Föld mágneses térnek a védőburokként működő térrészén, ami azért védőburok, mert a napunk, a központi csillagunk, ami az űridőjárásnak a forrása, folyamatosan köpködik ki magából a hatalmas plazma felhőket. Ugye a nap főleg hidrogénből és héliumból áll. A hidrogénnek a plazmáját, azt mifelénk úgy hívják, hogy protonok és elektronoknak a keveréke. Gyakorlatilag protonokkal és elektronokkal bombázza az égitestek felszínét a napunk. Na, a földmágneses tér ezt nem engedi. A földmágneses tér a mágneses erőkkel, amik így föllépnek a töltött részecskékkel, ha beérnek a mágneses térbe, azt csinálja, hogy elviszi őket az északi sarkhoz, meg a déli sarkhoz, és akkor lesz a sarki fény. És akkor örülünk, és akkor lenne az űrhajós, meg ha-ho, de jó itt az élet. Elmegy ki a magnetoszférán kívül, mondjuk csak menjen el a holdig, és már azonnal az űridőjárás egy komoly alkalmazott tudománnyá válik, az űridőjárás előrejelzése. Na jön-e most a plazma felhő a Földünk felé? Ez egy érdekes kérdés, ez mert akkor az űrhajósnak mondjuk be kell menni a hold felszíne alá. És hogy elindítunk valakit egy 2 éves utazásra a Marshoz, mert jelenleg a mostani űrtechnikánkkal ez a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy a legkisebb energiaigényű átviteli ilyen Hohmann pályán mehetünk át a Marsra, akkor tart az úton majd egy, hát sok hónapig tart, 8-9-10 hónapig, ott vagyunk 2 hetet, és jövünk vissza azonnal, vagy megvárjuk még egyszer mindenki körbe megy a napkor, és akkor az egész utazás még másfél évvel hosszabbodik. Tehát igazából a Mars utazás az egy, és akkor közben ott lesz, hogy végig védtelen az űrhajós, mondjuk a napból érkező hatásokra, tehát az embernek a mély űri léte az egy nem megoldott jelenleg. Vannak elemei az egésznek, meg tudjuk mérni, hogy mekkora sugárzás éri az űrhajóst, csak a pillére és az örökségére gondolunk, de a aktív védekezés a hirtelen jövő részecske záporokkal szemben, én azt gondolom, hogy vannak laborokban nagyon jó kísérletek, vannak nagyon jó koncepciók, hogy Marsra mondjuk, ha mennek az űrhajósok, akkor egy ilyen hatalmas víztartály közepére. Ha berakjuk őket, akkor a víztartály az képes leárnyékolni a külső sugárzásokat. Szóval vannak elképzelések, és valószínűleg meg is tudnánk csinálni, csak a valódi politikai akarat hiányzik, hogy mögé tegye azt a erőforrást, pénzügyi forrást, technológiai forrást, humán erőforrást, hogy ezt kifejleszik. Ugye a Apollo programon annak idején a holdutazás, az 100 000 ember dolgozott a NASA-nál. Ugye ezért is baromsága, ezek a hold összeesküvés elmentések, 100 000 ember nem tud titkot tartani. 3 se, sőt, még 2 se. Már a 2 is, már a képzeld, mit hallottam, Juci. Ugye? Tehát és ott 100 000 ember dolgozott, ez papíron lehet látni a munkaügyi papírokat. NASA, Apollo program, 100 000 ember a 60-as években. Most egy Mars utazáshoz nem lenne kevesebb erőforrásra szükség, és hát hol vannak azok a képzett emberek, és azok a dedikált emberek, akik ráteszik az életüket is adott esetben, hogy eljussunk a vörös bolygóra. Nem tudom. Rossz érzéseim vannak a dolognak a történetével kapcsán. Most a Trump elnöknek a 2026-os költségvetési tervezete, amit október 1-ig kell még megrágni különböző kongresszusi és szenátusi bizottságnak, illetve két nagy szavazáson is át kell, hogy menjen, sőt, több nagy szavazáson is át kell, hogy menjen. Konkrétan a NASA-ra egy nagyon jelentős költségvetés csökkentést tervezett a tudományra, bizonyos szekciókat kimondottan kinullázott. Tehát mondjuk így azt, hogy a lelkesedés hervasztó effektusai a NASA költségvetési tervezetnek hát elég erősek, és közben meg látjuk azt, hogy mondjuk a migránsokat eltávolító ICE, ugye nem is tudom mi a petíció feloldása, az meg 100 milliárd fölötti dollárba költségvetés emelkedést kapott, hogy már pedig akkor az évi 1 millió.
Hát nevezzük egyszerűen idegenrendészetnek.
Így van, az amerikai idegenrendészet pedig 10-szer akkor a pénzt kapott, mert látszik, hogy a prioritások most eltolódtak.
Igen, hát sajátos. De igazából lehetséges, az ember föltételezi, mert van egy ilyen tétel is abban a listában, amit találtam, ez a commercialization. Tehát hogy egyszerűen a magántőkebe kapcsolódik, hiszen egyébként Musk esetében ez már megtörtént, vagy mások
nagyon
esetében.
Nagyon jelentős
is.
Amerikai állami
tehát,
források
hogy
segítségével.
Hogy főleg amerikai magántőke az úgy gondolja, hogy itt komoly megtérülési lehetőségek vannak, és akkor bekapcsolódik, és lehet, hogy egy idő után kiváltja az államot, vagy nem tudja.
De lehetséges, én abszolút el tudom ezt képzelni. Ugye, ha megnézzük, miért nincs az Egyesült Államokban tömegközlekedés a nagyvárosok között? Hát mert ugye az autóipar gyakorlatilag elsorvasztotta a városokon belüli, villamos, metró, meg ilyenek voltak korábban, 20. század első évtizedben még voltak, és aztán azok úgy hoppá eltűntek, mert a magánipar az rájött, hogy jobb az, hogyha az emberek saját maguk nem valójában, de na mindegy, tehát látni lehet történelmi analógiákat, amelyekből lehet egy olyan jövőképet extrapolálni, ahol azt mondjuk, hogy az űripari cégek azt mondják, hogy állam, te nem vagy jó fejlesztő, eleve tégedett 4 évenként a választások megráncigálnak, nekünk meg 100 évre előre kell tervezni a gyermekeink és unokáinknak a gazdagságát, interplanetális gazdagságát megalapozni, és a saját vadnyugati megközelítéssel hát elindulnak az űrbe. Ott azért lesznek még azért erők, amelyeknek lesz pár szavuk ehhez a megközelítéshez. Ugye az űrjog az egy olyan kérdéskör, ami most Magyarországon is egy nagy löketet kapott, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen van egy nagyon komoly űrjogi kutatóintézet, nagyon sok érdekes könyvet publikáltak az elmúlt 2-3 évben, és lehet látni, hogy van egy zsizsegés ezen a területen. Ez nagyon sok kérdést fölvet, bármilyen komercializáció. Most ott van a hold déli sarkán a Shackleton kráter. Távérzékelésből sejteni véljük, hogy a fenekén sok jég van, ami árnyékban van 4 milliárd éve, nem süt oda be soha a nap. Ugye az egyik ilyen koncepció, hogy holdbázist építsünk a hold déli pólusára. Ezt nem csak az amerikaiak találták ki és adoptálták, mint egy távlati terv, hanem a 2021-ben egy évvel orosz-ukrán háború kitörés előtt, akkor Kína és Oroszország is aláírtak egy ilyen együttműködési szándéknyilatkozatot, hogy létrehoznának egy nemzetközi holdkutató állomást valahol a hold déli pólusvidékén. Ugye az egész holdbázis történet akkor lesz majd valóság, hogyha lesz helyszíni erőforrás hasznosítás, tehát nem mindent innen a földről kell odavinni. Ugye ez itt egy fél literes víz a kezemben, jelenleg a piaci ára 1 kg holdra jutatásának nagyságrendileg 1 millió dollár, ami azt jelenti, hogy ez egy fél kilogrammos tömeg, ez mondjuk így a mai árfolyamon 170 millió forintot érne a most a holdon. Úgyhogy most, ha szabad, akkor meg is iszok 10 millió forintot. Kezdtem megszomjazni, nagyon ez csak 3 millió volt. Szóval a lényeg, ami lényeg, hogy ezek akkor lesznek, hogyha ha lesz helyszín erőforrás hasznosítás, de akkor hasznosíthatok valamit, ha az az enyém. Tehát a tulajdonjog kérdése, hogy kié a hold, kié a jégkocka a holdi kráterek fenekén, ez nem tisztázott. És ugye abban az amerikaiak indítottak egy egyezményt, az Artemis egyezményt, nagyon is öntöttem magamat, ügyes vagyok, ezek a hülye kupakokat, amit az EU ránk kényszerített, ezek nehézé teszik az ivást. Szóval az Artemis egyezmény, nem keverendő ezt az Artemis programmal, csak véletlen, hogy ugyanúgy hívják, azt már 50-valány ország aláírta, azt például egy olyan keretrendszerbe gondolkodik, ahol lehet magántulajdon, lehet hasznosítás, de ezt még nem fogadta el az egész világ. És az ENSZ-nek a különböző alapiratai az űr, békés célú felhasználására, a 70-es, 80-as években voltak utoljára komoly mozgolódások ezen a területen, azok meg kizárják az ilyen típusú magántulajdon, mint amit a cégek is szeretnének majd látni. Tehát ilyen értelemben a vadnyugati jelző alkalmazása a magáncégek űrbéli versenyére egyáltalán nem túlzó.
Akkor most az van, hogy aki bírja, marja?
Effektíve igen. Hát most nézze. Elon Musk, amikor betelepített 10 000 távközlési internet szolgáltató Starlink műholdat, ő egy bizonyos gömbhéjat belakott a föld körül, ugye? Van egy bizonyos pálya magasság, ahol gyakorlatilag csak az ő műholdjai vannak. Honnan kapott erre engedélyt? Az amerikai légirányítási, meg űradminisztrációs hatóságtól. Ez egy külön hatóság, nem a NASA, hanem egy külön hatóság. Na most azzal ő gyakorlatilag betette a lábát a föld körüli térbe, egy gömbhéjba az ő saját Starlinkével, oda, abba a pálya magasságba más már nem telepíthet, mert azt kockáztatja, hogy ütközik egy Starlinkkel. Tehát ő gyakorlatilag kisajátított magának egy ugye 510 millió négyzetkilométer a föld felszíne, legyen az ő Starlinkjének a pálya vastagsága, mit tudom én, 10 kilométer, 510 milliószor 10, 5 milliárd köbkilométert kisajátított magának a világűrből, hogy ő oda rakhatja a dolgait. Hát ki adott ránk egy amerikai hivatal? Indiának miért kellene, Kínának miért kellene ezt tiszteletbe tartani? Szóval ezek itt nagyon-nagyon fontos kérdés, hogy a világűr jog még jelenleg nem, tehát le van maradva a technológiához képest. A technológia előre szedett, pont úgy, mint a mesterséges intelligenciánál is. A szabályzás évekkel, évtizedekkel le van maradva, és addig, aki kapja, marja, gyakorlatilag igen.
Na de hát, ami a világűr felfegyverzését illeti, hát ott is vannak problémák, mert az űriparnak, én nem tudom, hogy mekkora részét teszi ki igazából a fegyverzet fejlesztése, de hát ez nagyon sokan mondják, hogy azok a szatellitek, amik fönt keringenek, kínai, amerikai, vagy éppen oroszok, azok képesek egymás megsemmisítésére, ez pedig csak akkor lehetséges, hogyha ilyen katonai eszközökkel föl vannak szerelve.
Hát ugye NATO a műveleti területei közé külön felsorolta, talán 2017-től a világűrt is. Tehát teljesen evidens a nagyhatalmak egymásnak feszülése, nem csak a földi proxy háborúkon keresztül történik, hanem az űrbéli infrastruktúrák, a kritikus infrastruktúrák kölcsönös veszélyeztetésén is. Ugye a kínaiaknak volt egy olyan kísérlet, amikor szétlőtték a saját műholdjukat. Mondja az ember, hogy hát jó, szétlőtték, és akkor mi van? Hát ugye az van, hogy a föld körüli pályán keringés sebessége, ma már másodszor mondom, 8 km per szekundum. A puska golyó, amikor elhagyja a csövet, tipikusan 2 km tesz meg másodpercenként. Tehát egy széttörő műholdnak a fém darabkái átlagosan 4-szer nagyobb sebessége mozognak, mint egy puskagolyó. Egy centis anyacsavar úgy megy át rajtam, mint az atom, és aztán meghalok. És igazából, amikor szétlőtték a vackukat, ott több ezer darabra szétrepült az egész, és az ott mind, az összes azon a pályamagasság környékén keringő műholdat bárki más által veszélyezteti. Ez az űrszemét kérdéskörhöz kapcsolódik, és amikor szándékosan megnövelik az űrszemetet, amit amúgy is csökkenteni kéne, akkor az sokaknak a szemöldök fölhúzását kiváltotta. Tehát ez az egymásnak feszülés, és az, hogy az űrbéli katonai fejlesztések azok hogyan viszonyulhatnak, arra van egy publikus adat, amit lehet így nagyságrendi becslésként használni. Ugye a NASA költségvetése az valamennyi, 20 milliárd, 21-22 milliárd, 20 milliárd plusz-minusz, most tizenvalányra akarja 26-ba levinni ugye Trump elnök. Van egy viszonylag furcsa nevű hivatal, ami valami National Reconnaissance, valami akármit, tehát ilyen nemzeti megfigyelési, ami valójában a világűrből figyeli a Földet, annak jellemzően kétszer akkora költségvetése, mint a NASA, mint az egész NASA-nak. Tehát ne legyenek illúzióink. Amikor a James Webb űrtávcső 2021-ben elindult, és ugye össze kellett hajtogatni, hogy beférjen az Ariane európai rakétának a rakterébe, és aztán elrepült 1,5 millió kilométerre egy hónap alatt, és akkor közel kihajtogatta magát, és lett egy nagyon csodálatos csillagászati eszköz. Ott előtte voltak aggodalmak, hogy fog majd ez működni, hogy kipattan egy összehajtogatott távcső is. Én Amerikában hallottam először ezt pletykaként, azóta független források is pletykaként minősítve, de mégiscsak megerősítették ezt az információ morzsának tűnő dolgot, hogy aggódtak korábban, hogy fog-e működni, és valamilyen konferencián, valamilyen ismerten katonai kapcsolatokkal bíró szakember nyilatkozta azt egy ilyen hamiskás félmosa, hogy persze működni fog. Tehát arra utalván, hogy ez a távcső összehajtogatás és aztán az űrbe kinyílás, az már egy kipróbált technológia, csak éppen nem kifelé néznek azok az eszközök, hanem lefelé a földi kém műholdak. Ezt nem tudom megerősíteni, nyilván cáfolni sem, csak hallottam egy ilyet, de a Hubble űrtávcsőről pontosan lehet tudni, hogy az egy prototípus volt, ugye 1990-ben került földkörüli pályára, azóta is nagyon szépen működik, idén volt 35 éves, elrontották a főtükrét, innen lehet tudni, hogy prototípus volt, mert következőket már nem rontották el, és aztán fölbocsátás után 20 éve, 2010-es évek elején szóltak a katonák amerikai csillagászoknak, hogy van itt még nekünk egy 2,4 méteres távcső tükrünk, nem kell nektek? Nekünk már nem kell. És akkor kiderült, hogy a Hubble az egy 6 vagy 8 távcsöves sorozatnak volt a prototípusa, a csillagászok kipróbálták, örülnek azóta is, 6-7 az úgy repül a föld körül, figyeli azt, hogy Xi Jinping kínai elnök éppen reggel mit olvas, ne, nyilván hülyeség, de valami ilyesmi, és akkor egy már nem kellett nekik, és akkor ebből lesz a Nancy Grace Roman űrteleszkóp, ami már azóta megépült, most éppen úgy tűnik, hogy a Trump kormányzat terveiben nem biztos, hogy belefér pénzügyileg, de hülyeség lenne, mert már össze van rakva, csak az indítását várja, és a csillagász közösség örömmel üdvözölni, hogyha ez 26-ban tényleg elindulna. Szóval azt a katonák adták vissza. És miért adja vissza, hogy ha egy 2,4 méteres távcsőtükör neki már nem kell, mert vélhetőleg van neki jobb.
Már régen korszaknak a csillagháborús tervei segítettek beomlasztani a Szovjetunió, de ez egy kamu volt. Most, amikor Trump meghirdeti, hogy gyakorlatilag megszületik majd, mondja nem sokára, egy amerikai űrhadsereg, az már az...
Hát ő megalapította a Space Force, tehát az van egy ilyen, hogy US Army Space Force, Space Forces, tehát ez nem csak a Amazonnak a sorozatában van, hanem tényleg a valóságban is ez egy önálló fegyver, nem? Talán most voltak olyan elképzelések, hogy összeolvasztani a légierőbe, de aztán ellenálltak. Szóval ez egy létező dolog, és nyilvánvalóan minden országban történnek ilyen jellegű fejlesztések. Hát itthon is láttunk egyébként erre példát, hogy a katonai és űrfejlesztések azok egy vállalkozáson belül jelennek meg. Tehát ezek egy kéz a kézbe mennek, és ez teljesen érthető, ne lepődjünk meg ezen. Azt szoktam mondani, hogy a tudomány akkor tesz fel jó kérdéseket, ha válaszokhoz technológiát kell fejleszteni. És mondjuk itt teljesen nyíltan és őszintén, a csillagászatnak, meg az űrkutatásnak, az űrkutatásának mindig is az elsődleges másodfelhasználója a védelem, a hadászat volt. Ha csak arra gondolok, hogy a csillagászok találták ki a szintorzításmentes lencsét, a akromatikus refraktorok megépítése, ez 1700-as években. Ki volt az első alkalmazó? Hát a hadsereg meg a hadihajók kapitány, akiknek kellett a jó minőségű optika, hogy lássák, hogy az a nagy fekete felhő, ami jön, az 20 000 katona, és akkor szaladjunk, vagy 2 000 katona, és akkor csapjunk le rájuk. Tehát mindig is ez volt, hogy a tudomány, és most teljesen általánosítsunk, a tudomány fölteszi a saját kérdéseit, ezek szerintem akkor jó kérdések, főleg a természettudományok oldalán, hogyha technológiát kell hozzá fejleszteni, tehát nem létező technológiát létre kell hozni, és hát az első alkalmazókat mindig is a védelem környékén szoktak megjelenni, mert ez egy természetes, ösztönös dolog, hogy mi önmagunkat védeni akarjuk. Ez az egyén szintjén is igaz, meg az egyénekből összeálló társadalmak szintjén is igaz.
Amikor az első magyar űrhajós fölment, akkor nagyon büszkén közölt az akkori, ez a kádárkori sajtó, hogy vannak magyar űreszközök is, amiket a szovjetek a szovjet rakétával fölvittek, és hát az ember azt gondolja, hogy azóta van gyakorlatilag egy magyar űripar, de ennek a jelentőségéről, méreteiről nem igen lehet többet tudni, mint hogy időnként fölmerül mondjuk az űrállomásokra, az amerikaiak is berendeltek. Pille volt ugye ez a igen. Nagyon híres készülő.
Pille Duo bőrradír, nem igen. Az más.
Hogy mennyire kiterjedt ez, és mennyire egy komoly létező magyar iparág.
Ezt én mindig mondom, az egyik cégvezetővel szoktam ezzel veszekedni, hogy jó értelemben idézőjelben veszekedni, hogy figyelj Tamás, mi az Istenért nem mutatjátok be, hogy most vagytok éppen 25 évesek, és milyen jó dolgokat csinálok. Jaj, hát minket megtalálnak a megrendelők, nekünk az, hogy a nagy közönség tudjon rólunk, az nem is annyira fontos. A magyar űradminisztráció, amikor még a külügyminisztériumhoz tartozott az Európai űrügynökséggel kapcsolatos adminisztráció, kiadott, ha talán 2021-ben vagy 22 utoljára egy magyar űrkatalógust, ahol a magyarországi ipari entitásokat és kutatóhelyeket sorolták fő. Ha jól emlékszem, 57 entitása volt ennek a listának, egy katalógus. Ebbe cégek, már legalább fele cégek, tehát több tucat, ezt így ki lehet jelenteni. Én most egyet emelek ki, pont ezt, akinek a vezetővel szoktam veszekedni. Miskolci Egyetemnek egy spin-off cégének tekinthető az Admatis Kft. Nem ő a legnagyobb szereplő, de szerintem az egyik legkomolyabb szereplő ma a magyar űripari szférában, de vannak mások is, ugye.
De ez magáncégek.
Ez egy magán, tehát ez egyetem, Miskolci Egyetemnek az anyagtechnikai kutatásaiból Bárci Pali bácsi, a professzor úr, a 80-as éve, tehát 80-as években kezdődött a egyetemen a dolga, és akkor 2000-es évek elején létre kivált, és akkor létrehozott egy céget, ebből lett az Admatis Kft. Nekik az nemzetközi űrállomáson saját kísérletük, ilyen űrhabos kísérletek már a 2000-es évek első évtizedében, 20 évvel ezelőtt voltak. Aztán 2010-es években megjelentek a műhold alkatrész gyártó piacon. Nekem is voltak ipari partnereim, én a Keops űrtávcsőhöz, egy 110 millió eurós űreszközhöz vontam be őket, mint ipari partnert, és ők egy nagyjából 1 millió eurós feladatot kaptak, egy 56 kilós műholdra, egy 1,2 kilogrammos alkatrész, az Miskolcon készült, és jelentem, nagyon szépen működik a világűrben, 2019 óta 5-6 éve működő űrtávcsőné, a miskolciaknak a vasa csinálja azt, hogy a műhold belsébe egyenletes legyen a hőmérséklet. És most is van egy nagyon komoly megrendelésük, az Ariel űrtávcsőhöz, ami egy 600 millió eurós űreszköz, tehát azt most nem akarom főszorozni 400, hogy kiszámoljam, hogy hát az nagyjából 2000, mennyi az 2000, nem is tudom, hát egy 1 milliárd lenne 400 milliárd forint, tehát akkor mondjuk azt, hogy a 64 240 milliárd, mit tudom, na sok. Na a lényeg, ami lényeg, hogy oda is ők kaptak egy több millió eurós megbízást, hogy gyártsanak le hőkontrollhoz eszközöket, meg nem tudom, és 2 évvel ezelőtt itt volt az Ariel konzorcium Budapesten, és akkor a Bárci Tamás, akivel szoktam veszekedni, hogy miért nincs nagyobb PR-juk, bemutatta a konzorciumnak az Admatis Kft-t és az alvállalkozói hálózatát, ami előállítja az Ariel űrtávcsőhöz az eszközöket, valami 50-valahány cég, fele külföldi, fele magyar, és ezeket ezeket a Miskolci Admatis Kft., ami egy lendületesen fejlődő cég a magyar őriparban, hát bízza meg azokkal az alfeladatokkal, hogy most akkor te hozd azt a csavart, te hozd azt a festéket, te csináld meg ezt, meg azt, meg amazt, mi meg ezt szépen összerakjuk, meg megtervezzük, meg mit tudom én mi. És ilyen cégből azért van néhány, aki alkatrészeket, és akár komplett műholdakat is ma már legyárt, hogy a Horváth Gyulának az is egy BMS, az meg a Budapesti Műszaki Egyetemről elindult spin-off cégként, aztán már szépen felfeleztette magát, ez a C3S Kft. De vannak a klasszikus régi szereplők, a Bonhangeri Magyarország, ami annak idén KFK és fizikusok váltak ki a 90-es években a kutatói szférából, és hoztak létre egy spin-off céget. Most ugye megjelent a területén a 4IG, ami létre fölvásárolta az Energiakutató Központnak egy spin-off cégeként tekinthető Remret Kft-t, és aztán átalakították, és megjelentek olyan vállalatok, amelyek most már konkrét műholdakat szeretnének építeni. A Admatis Kft. Miskolcon egy nagyon szép siker történet, aminek iszonyú pocsék a PR-ja, mert nem érzik azt, hogy ez fontos. Pedig nagyon fontos lenne. És azt mondom, hogy ha Magyarország jól dolgozik ezen a területen, és tényleg az évtized végére 1000 milliárd dolláros lesz mondjuk az űrtevékenységnek az éves forgalma globálisan. Magyarország általában 0,5%, 1%, bármilyen globális történetben, legyünk csak 0,1%, az nem nagy, 0,1%, az 1000 milliárd dollárnak az is 1 milliárd dollár. Tehát nem feltétlenül lesz ez a magyar gazdaságot a válságból kihúzó területe, de az biztos, hogy ha a magyar gazdaság egy ilyen nagy, szép kabát, akkor a legszebben csillogó gyémánt gomb rajta az az űripar. Igen, van magyar űripar. Csak nem feltétlenül beszél róla.
Mi magyarázza, hogy ez egyáltalán létezik? Nem hiszem, hogy a hozzánk hasonló méretű és hogy mondjam, csak tudásiparral rendelkező országok mindegyikében van.
Dehogy nem. Dehogy van. Van, persze. Én az Európai Ügynökség Tudományos Programbizottságában vagyok a magyar delegációban egy szakértő, tehát nem delegációtak, hanem egy ilyen asszociált szakértő vagyok, és én beszélgetek más országokkal, Észak-Tavország, 20-valahány tagországja van most ugye az Európai Ügynökségnek, ez egy kormányközi megállapodással létrehozott nemzetközi szervezet, Szlovénia legfrissebb tag. Mindenütt van, ugye Csehország, Szlovákia, Szlovénia itt a környéken, Románia, sokkal több pénzt beletesz az ÉSA-ba az emberes holdutazásba, mint gyakorlatilag az összes környékbeli ország. Hogy aztán fogja-e hasznosítani ezt Románia, ez egy másik kérdés. De az biztos, hogy a szándék ott van mindenütt, hogy ez a high-tech, tehát magas fejlettségű, hozzáadott tudást alkalmazó technológia, egyik területe az űrkutatás, a sok másik mellett, mert azért vannak mások is természetesen, és mindenütt ott van a szándék, hogy ebbe szeretnénk részt venni, mert látja mindenki a fejlődést. 8%-os éves fejlődésnek bármilyen kormány örülne a világon. Ha az űrtevékenységnek ilyen típusú növekedése, és ez a növekedés ez gyorsul, akkor ebbe valójában mindenki szeretne egy kis szeletet kihasítani.
Na most, ha úgy van, hogy az alma héját karcolgatjuk, és tulajdonképpen egyelőre korlátozva vagyunk abban, hogy mennyire tudunk eltávolodni így a van. Földtől, akkor a kérdés az, hogy ez a növekedés miből adódik, és merre felé tarthat, hiszen ha már tele van nyomva a Föld légköre szatellitekkel, és hát jó részben úgy tartunk, hogy egy része működő szatellit, másrészt pedig az úgynevezett space debris,
igen, ugye az szemét.
A szemét, akkor hol van itt hely növekedésre, és minek?
A kreativitáson keresztül az új alkalmazások. Ugye nagyon sokáig az űrből a Föld megfigyelése volt a legfontosabb dolog, ugye mondjuk ki, fordítsunk egy távcsövet a Föld felé különböző szűrőkkel, de például, ugye ezek messziről, tehát mondjuk a meteorológiai műholdak, azok nagy távolságból nézik a Földet és fotózzák mi a franc, a felhőket, meg a tengereket, meg az akármi. Van egy kaliforniai cég, a Planet Labs, ennek a egyik alapító tagja egy Chris Boshuizen nevű fickó, aki nekem szobatársam volt 23 évvel ezelőtt Sydneyben a Sydney Egyetemen, ő akkor a doktoriát abból készítette, hogy egy elképzelt, aztán később soha meg nem épült dán-ausztrál űrtávcsőnek az optikai tervezésénél a szórt fényt hogyan lehet lecsökkenteni. Aztán a fickó elment Kaliforniába, és becsatlakozott a Silicium völgyi űripari fejlesztési körbe. 2015-ben már a Science magazin hozott le szép fotós cikket róluk, hogy ők azt tűzték ki célul, hogy a Föld bármely pontjáról legyen egy óránál nem idősebb friss fotó. Ilyen, és nagy fölbontással. Na most ilyen nincsen, ilyen típusú szolgáltatás mindmáig. Ugye a Planet Labs az, amit mostanában a hírekben is lehet látni, amikor van egy nagyobb katasztrófa, akkor megnézzük, hogy ilyen volt előtte, ilyen volt utána, egy nagy vulkánkitörés, vagy háborús pusztítás, vagy nagy vihar, akkor nagyon sokszor a jobb alsó sorokban ott van, hogy Planet Labs. Tehát ők nagyon sokat előre fejlesztettek, ilyen kis távcsöveket, műhold flottát építettek föl, aminek az a célja, hogy friss képeket készítsen. És akkor mondja az ember azt, hogy hát a mezőgazdászoknak is mennyivel egyszerűbb földeríteni, hogy hol van szárazság, hol kell, mit tenni a bogarak, hol eszik meg épp a kukoricát. Ezt lehet drónokkal is, nyilván azokkal is lehet földeríteni, de ha van egy olyan szolgáltató, aki a világűrből méternél jobb fölbontással folyamatosan fotózza a dolgokat, akkor az igenis egy hasznos információ. Ugye most meghirdették itt Magyarországon a talán a Huszat névre nevezett saját magyar műhold rendszert, aminek például az a cél, hogy Magyarországról időfölbontással legyenek nagy fölbontású űrfelvételek. Mert ilyeneket különböző műholdakról lehet megvenni, de nagyon macera az egész, nem szívesen adják oda, meg nincsenek. Tehát a kreativitás, hogy mire lehet használni egy alacsony pályárú, különböző dolgokkal főszerelt műholdakat, az abszolút még kinyithatja a fejlődés előtt az utat. És ugye a Musk-féle Starlink is, hát internetet kezd el szolgáltatni. Most én hallottam szkeptikus hangokat azzal kapcsolatban, hogy sokkal gyorsabban nő a Starlink felhasználói bázisa, mint a sávszélesség, amit képes nyújtani. De azt is lehet tudni, hogy az ukránok a Starlink nélkül nem tudnák összehangolni a védekezésüket az orosz támadásokkal szemben, vagy a saját támadásokat az oroszok ellen. Tehát ez egy abszolút kritikus infrastruktúrává vált, 10 évvel ezelőtt még csak fantazmagúriának tűnt az egész. Tehát valójában még nem tudjuk, hogy hol van az emberi kreativitás által megnyitható Almahéjon telepített újabb kritikus infrastruktúráknak a határa.
Egyetlen egy dolgot vetnék föl, mert sokkal többre már nem lesz időnk, de ez a klímaváltozás.
Így van.
Ugye ez rettentő módon sújtja mondjuk Magyarországot és a Kárpát-medencét Európában nagyon-nagyon
hát keményen. Hát most for föl éppen a földközi tenger szinten.
Hogy a villámárvizek meg a kiszáradás, ez az egész hisztéria, amit most sikerült nekünk előállítani, ez például űrtechnológiákkal kívülről befolyásolható lesz-e ön szerint, irányítható lesz. Még gyerekkorommal olvastam egy olyan sci-fit, hát ez mondjuk a 60-as évek vége, hogy mesterségesen állítottak elő esőt, és küldték a felhőket ide-oda amúgy.
Hát ezt a kínaiak most csinálják. Meg hogyha kékeket akarnak egy nagy ünnepi eseményre, akkor kiestetik a vizet a felhőkbe, és akkor szép kék ég lesz.
Na tessék.
Tehát a földmérnökség nevű dolog, ezt úgy hívják.
Ez létezik.
Geoengineering a szakkifejezés rá, földmérnökségnek is lehet hívni. Lokálisan vannak rá kísérletek, és vannak is adott esetben sikerek. A probléma az egésszel az, hogy a földi klímarendszer az egy annyira komplikált valami, hogy tényleg van ez a klasszikus kép, ez a pillangó effektus, a pillangó hatás, hogyha mit tudom én, szellent egyet egy pillangó Brazíliába, akkor lehet, hogy abból egy tájfun lesz Japánba. Nem teljesen ilyen a történet, de valahol mégiscsak nagyon komplikált a rendszer. Tehát belenyúlni egy olyan rendszerbe, amit nem értünk az utolsó atomnak a mozgásáig, az kockázatos. De a történet, a csillagászok fantáziáját is azért fel szokta kelteni. Ugye Szapudi István, a Hawaii-szigeteken egy csillagász, a magyar országról került Hawaii-ra 25 évvel ezelőtt. Ő például tavaly megjelentetett egy olyan számolást, hogy lehetne a Földet hűteni úgy, hogyha nap és a Föld közé eső L1-nek nevezett Lagrange pontba tőlünk 1,5 millió kilométerre a nap felé lerakni egy árnyőt, amivel leárnyékonánk a napsugárzás 1,5-2%-át, akkor kicsikét lehetne tekergetni a Föld globális termosztátját. Rettenetes sok technológiai kihívás van még ahhoz, hogy ilyet megcsináljunk, de hogy emberek gondolkodnak rajta, az mutatja azt, hogy eljuthatunk akár már ebben az évszázadban egy olyan súlyos helyzetbe, amikor akár a globális geomérnökség is hát mondjuk így fölmerül az alkalmazandó eszközök között, és akkor majd megint jöhet a kérdés, hogy kinek van joga hozni döntést arról, hogy az egész Föld klímájába belenyúljon. Nagyon Pandora szerencéjének tűnik a történet, de hát majd meglátjuk. Az élet az megy előre, és hát nehéz megjósolni, hogy hova fogunk eljutni.
Hát egy dolog eszembe jutott közben, hogy már a Kádár korban volt talán Pécs környékén ilyen, hogy felhőkbe lőttek bele nem tudom milyen anyagot.
Persze, a jégeső, jégeső elhárítás az egy működő dolog, az emlékszem én is gyerekkoromban.
Ez nem mély belenyúlás azért.
Az nem mély belenyúlás, csak az, hogy ne alakuljon ki az a föláramlás valahogy, hogy csinálják, nem értek hozzá, megmondom őszintén, tehát nem is akarok most hülyeséget mondani, de ténykérdés, hogy belelőtték a felhőbe, és nem lett jégeső, és akkor örültünk. Tehát ezért a mezőgazdaság számára ezeknek a történeteknek az alkalmazása és hasznosítása az biztos, hogy fontos. A vízkérdés Magyarország szempontjából nagyon kritikus. Itt most olvastam megint ilyen riogató cikkeket arról, hogy azzal, hogy a földközi tenger fölmelegszik annyira, amennyire, hogy gyakorlatilag ilyen mini módon előállítja a Mexikó-öbölnek a viszonyait, környezeti viszonyait, ahol ugye hurrikánok szoktak keletkezni. Itt a mediterrán hurrikán, medikánokról szoktak beszélni, ami aztán hozza a villám árvizet. Tehát felszippantja a földközi tengernek a vizét, és aztán leesik az egész mondjuk Olaszország, meg itten Közép-Európa fölött, és aztán jönnek a mindenféle dolgok. Tehát a klímába, a klímaváltozásba ez a szélsőségekre való egyre inkább hajlam, ami nehezen elviselhetővé teszi a történetet, és az államoknak, a kormányoknak, és igen, a magán embereknek, az állampolgároknak is tudatosnak kell lenni ezen a területen.
De jön a pont, amikor megéri. Piaci igen. Szempontból is, hogy ez?
Hát valamit csinálni kell. Tehát, hogyha most olvastam reggel egy valami hírt, hogy ha nagyon meleg van, akkor 32 fok fölötti hőmérséklet esetén annyira lecsökken az embereknek a munkavégző képessége, az már GDP-nek, mint hogyha sztrájkolnának egy napot. Aha. És akkor már az a GDP-nek egy kimutatható csökkenését idézi elő, hogy szélsőségessé válnak a időjárási körülmények.
Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk.
Én köszönöm a meghívást.
Kisel László csillagász volt a vendégünk, az elmúlt 50 percben a Hunren Csillagászat és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója. Még egyszer köszönöm. A műsor Cselmec János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
A Világ Urai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.